Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük a 135. Zsoltárnak az első verszakát. A 135. Zsoltár első verszaka így kezdődik: áldjátok az Úr nevét, akik néki szolgáltok. Helyünket elfoglalva magasztaljuk tovább a mi Istenünket, énekeljük a 395. dicséretünket, a 395. dicséretünket valamennyi verszakával, amely így kezdődik: Isten szívén megpihenve, forjon szívünk egybe hát. A mi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Hallgassuk meg Istennek hozzánk szóló igéjét, amely írva található Pál apostol Galatákhoz írott levelében, annak az 5. fejezetében, az 1-től a 15. versig. Az ige olvasását, a gyülekezet, mint Isten tulajdon szavát nyitott szívvel hallgassa, és helyet foglalva hallgassa meg. Így szól Istenünk igéje. Krisztus szabadságra szabadított meg minket. Álljatok meg tehát szilárdan, és ne engedjétek magatokat újra a szolgaság igájába fogni. Íme én, Pál mondom nektek, hogyha körülmetélkedtek, Krisztus semmit sem használ nektek. De ismét bizonyságot teszek minden embernek, hogy aki körülmetélkedik, köteles az egész törvényt megtartani. Ha törvény által akartok megigazulni, elszakadtok Krisztustól, a kegyelemből pedig kiestetek. Mi ugyanis a lélek által hitből várjuk az igazság reménységét, mert Krisztus Jézusban nem számít sem a körülmetélkedés, sem a körülmetéletlenség, csak a szeretet által munkálkodó hit. Eddig jól futottatok. Ki akadályozott meg titeket abban, hogy az igazságnak engedelmeskedjetek? Ez a félrevezetés nem attól van, aki hív titeket. Egy kevés kovász az egész tésztát megkeleszti. Én bizalommal vagyok irántatok az Úrban, hogy egyáltalán nem fogtok másképp gondolkodni. De aki megzavar titeket, el fogja venni büntetését, bárki is legyen az. Engem pedig, testvéreim, ha még mindig a körülmetélkedést hirdetem, miért üldöznek? Hiszen akkor megszűnik a kereszt botránya. Bárcsak ki is metszenék magukat, akik lázítanak titeket. Mert ti, testvéreim, szabadságra vagytok elhívva. Csak a szabadság nehogy ürügy legyen a testnek, hanem szeretetben szolgáljatok egymásnak. Mert az egész törvény ebben az egy igében teljesedik be. Szeresd fele barátodat, mint magadat. Ha pedig egymást marjátok és faljátok, vigyázzatok, el ne emészszétek egymást. Minden kegyelemnek Istene tegye áldottá szívetekben az elhangzott igét. Gyertek, emeljük föl szívünket, csendesedjünk el, és imádkozzunk. Mindenható Istenünk, hálásak vagyunk neked azért, mert adtál nekünk törvényt, amely vigyázott ránk addig, amíg meg nem ismertünk téged szemtől szemben, és ennek a törvénynek a beteljesítése az, ami ezután a mi célunk, ez pedig abban teljesedik be, hogy szeressük egymást. Kérünk, Urunk, bocsáss meg, amikor szeretetlenek vagyunk, amikor nem tudunk egymáshoz úgy fordulni, ahogy te meghagytad nekünk, nem úgy, ahogy te fordulnál hozzánk, és te fordulsz hozzánk. Így hát kérünk abban, hogy segíts minket egyre inkább olyanná lenni, mint te vagy, egyre inkább a te igédet követni. Ezt kérjünk, hogy nyisd meg most a mi szívünket is, ne csak a mi fülünket, hogy tudjuk befogadni a te igédet valóban úgy, mint a te igaz szavadat, hogy ez a mi szívünkben váljon a megtérés gyümölcseivé, amivel tudunk mások felé is szolgálni, és tudjuk ezzel Isten országát már itt építeni. Így kérünk, hallgass meg minket. Ámen. Ige hirdetésre és hallgatásra készülve énekeljük a Krisztus az énekem barna énekeskönyvből a 625. éneknek a második verszakát. A 625. éneknek a második verszaka így kezdődik: a fülünk igédre nem figyel, lábunkkal járunk a sárba. Hallgassátok meg Isten igéjét, melynek alapján az ő szent lelkének segítségül hívásával igét hirdetek közöttetek. Írva található a már felolvasott ige szakaszban, annak is kiemelten a 13. és 14. versében eképpen. Mert ti, testvéreim, szabadságra vagytok elhívva. Csak a szabadság nehogy ürügy legyen a testnek, hanem szeretetben szolgáljatok egymásnak. Mert az egész törvény ebben az egy igében teljesedik be. Szeresd fele barátodat, mint magadat. Testvéreim, nem olyan régen az egyik internetes oldalon valaki feltette azt a kérdést, hogy mi a szabadság? És erre a kérdésre a világ második leggazdagabb embere, Elon Musk, a Tesla cég vezérigazgatója is válaszolt. Ő úgy fogalmazta meg, hogy a szabadság a lehető legtöbb lehetőség birtoklása. Tehát szerinte a szabadság az, amikor az embernek lehetősége van bármit megtenni, amit az emberi lét csak enged. Sokat gondolkoztam ezen a válaszon. Vajon tényleg igaza van-e Elon Musknak? Vajon tényleg ennyiből áll-e az ember szabadsága? Mert ha belegondolunk, emberileg valóban szabadok vagyunk, tulajdonképpen bármire. Szabadok vagyunk arra, hogy higgyünk Jézusban. De szabadok vagyunk arra is, emberileg, hogy megtagadjuk őt. Szabadok vagyunk arra is, hogy eljöjjünk most így vasárnap istentiszteletre, de arra is, hogy otthon maradjunk, vagy hogy éppen elutazzunk. Szabadok vagyunk arra, hogy párt válasszunk, de arra is, hogy egyedül maradjunk. De szabadok vagyunk arra is, hogy engedelmeskedjünk az államnak és az állam törvényeinek, de arra is szabadok vagyunk, hogy megszegjük őket. Persze ennek lesznek majd következményei. De a szabad választás a birtokunkban van. Mi tehát az, ami miatt mégis engedelmeskedünk a törvénynek és az egyéb hatalmaknak? Ahogy említettem az imént, sokszor a következmények tartanak vissza bennünket. Félünk a büntetéstől, vagy féltjük az életünket. Sőt, sokszor féltjük a szabadságunkat is. És milyen különös, hogy pont a szabadságunkat korlátozzuk azért, hogy megőrizzük a szabadságunkat. De ha ilyen ellentétek vannak a szabadság gondolata mögött, akkor talán mégsem csupán az összes lehetőségről szól a szabadság. Talán több lehet benne, mint a cselekedeteink szabadsága? Minden bizonnyal több van benne. Mert az ember szabadsága legjobban talán abban mutatkozik meg, hogy megválaszthatja, hogy kit szolgál. Minden ember szolgál valakinek, vagy valaminek. Vagy az országának, vagy a cége igazgatójának, vagy a pénzének, vagy éppen a saját behatárolt vágyainak. Néhányan pedig Krisztusnak szolgálnak. Mi itt mindannyian érezzük, hogy talán az utóbbi lenne a kívánatos. Mert a Krisztus szolgálata egy másfajta szolgálat. Azaz egymásért való szolgálat. Ahogyan itt az ige is mondja, szeretetben szolgáljatok egymásnak. És ezzel beteljesedik az egész törvény. Mert Krisztus szolgálata felszabadít minket és másokat is. De hogyan teszi ezt Krisztus szolgálata? Miért jobb nekünk a Krisztus szolgálata, mint bármelyik másik szolgálat? Hogy választ kapjunk erre, legelőször nézzük meg azt, hogy más dolgok szolgálata hogyan kötöz meg bennünket, és hogy mit nyerünk Jézus szolgálatával. Legelőször, ha arra akarunk ránézni, hogy mik kötöznek meg minket, akkor az anyagi dolgok világában kell szétnéznünk. Talán mi is számos olyan embert ismerünk, akit a pénz túlzott szeretete kötöz meg. Olyan csábítás a pénz, ami létezése óta leláncolja az embereket. Életeket, családokat, barátságokat tesz tönkre. Már Jézus is megmondta, hogy könnyebb a tevének a tű fokán átmenni, mint a gazdagnak Isten országába bejutni. Mert a pénz a világunkban egyenlő az anyagi jóléttel, a fizikai jóléttel. Felhasználhatjuk arra, hogy szinte bármit megkapjunk vele. Ételt, ruhát, házat, orvosi ellátásokat, de akár még partnert, társat is kaphatunk pénzért. Az emberek kielégíthetetlen birtoklás vágyának a megtestesülése a pénz. Tagadhatatlan, hogy valamennyire mindenkinek szüksége van pénzre. Még az egyház is úgy tud diakóniát, tehát szolgálatot végezni, ha megvannak rá az anyagi forrásai. A pénz felhasználható arra is, hogy életeket mentsünk vele, hogy másoknak tegyünk jót vele. Lehet adományainkkal mások szolgálatára is lenni, ahogy Pál nekünk meghagyta. Lehet Isten szerint gazdálkodni a pénzünkkel. Lehet a pénz nem csak cél, hanem eszköz az életünkben, amit arra használhatunk, hogy másoknak szolgáljunk vele. Ha Krisztusnak lennénk a szolgái, az felszabadítana minket és másokat is. Azonban a birtoklásvágy annyira erős az emberben, hogy gyakran átveszi fölötte a pénz szeretete az uralmat, és szolgaságba hajtja az embert. Néhányan egész életüket a köré szervezik, hogy minél több pénzt tudjanak felhalmozni. Olyan munkát választanak, amit nem is élveznek, pusztán a magas kereset miatt. Kihasználnak más embereket, talán még a saját barátaikat is azért, hogy nagyobb vagyonuk legyen. De hogy a vagyonukat pontosan mire költsék, abban rendszerint nem jutnak messzebb annál, mint hogy az őket kizsákmányoló emberek céljait kiszolgálják. És ilyen a pénz túlzott szeretetének a fogsága. Azt gondolja az ember, hogy szabad, mert sok pénzzel bármit megtehet, de mégis pont ez köti őt rabságba, a világ rabságába és más emberek rabságába. És ilyen rabságba köti az embert, bármilyen földi vágy hajszolása is. Annyi alkalommal hallottam már emberektől, hogy az ő céljuk az életben a boldogság. Mert látszólag mindenki boldog akar lenni, és mégis valamiért senki sem igazán boldog. Mert bármi, ami ehhez a világhoz köt, az múlandó. És ami múlandó, az nem is tud boldogítani igazán. Ahogy Luther Márton énekében is olvashatjuk, kincset, életet, hitvest, gyermeket, bármit elvehet tőlünk a világ fejedelme, a sátán. Hiszen amikor nem Istennek szolgálunk, hanem a vágyainknak szolgálunk, vagy a pénznek, vagy bármi anyaginak, akkor a sátánnak szolgálunk ezzel. Megdöbbentő látni, hogy manapság milyen nyíltan és bátran tevékenykednek azok, akik a sátán szolgálatában vannak. Gyakran még csak el sem kendőzik, hogy a sátánt szolgálják. Ki is mondják szó szerint. Mert az anyagi dolgok után a boldogság jelszavával a sátán önzésre buzdítja az embert. Számomra talán a legkülönösebbek azok az emberek, akik egyfajta spirituális gondolkodásúnak vallják magukat. Hisznek a misztikus gyakorlatokban, és ők úgy gondolják, hogy ők már megvilágosodtak. Keleti spirituális dolgokkal foglalkoznak, ami egyfajta önmegváltásra sarkalja az embert. És végül olyan emberek lesznek ők, akik a béke és a boldogság jegyében feláldoznák még az emberiség jövőjét is. Olyan emberek ezek, akik szerint például a klímaváltozásra és az éhezésre nem az a megoldás, hogy jobban megosszuk egymás között a javainkat, hanem arra, hogy vállaljunk kevesebb gyereket. Akik szerint a bűnözők nem érdemelnek második esélyt. Akik szerint a testi teljesség nagyobb a lelki teljességnél, vagy éppen egyenlő vele, és lenéznek mindenkit, aki nem így gondolja. Minden dolguk a pozitív gondolkodás álcája alatt mások életének félredobásával valósul meg. Ez pedig a sátán szolgálata, aki embergyilkos volt kezdettől fogva. Az önzésre fordítja a sátán az embert, ahelyett, hogy mások szolgálatában teljesedne ki a szabadsága. Pedig Krisztus szolgálata felszabadítana minket és másokat is. A sátán tehát a legváltozatosabb eszközökkel igyekszik minket az ő szolgálatában tartani. És ezek közül a legveszélyesebbek azok, amik jó dolognak vannak feltüntetve. Ilyen lehet a haza szolgálata is, ami önmagában egyébként egy áldásos dolog. Nem véletlenül teremtett Isten minket az országunkba, sőt, még maga Krisztus is megmondja, hogy adjuk meg a császárnak, ami a császáré, tehát hazánk és törvényeink felé is tiszteletet kell mutatnunk. De ha ez egyfajta büszke önzésbe fordul át, más országok és más emberek elítélésébe fordul át, akkor az pont ugyanolyan káros, mert ez gyűlöletbe láncolja az embert. És ilyen lehet a törvényeskedő kereszténység is. Amikor az ember eltelik azzal a tudattal, hogy ő már meg van váltva, és ő már megtélt. Ő Istennek a szolgája, és míg mások nem, bezzeg ő betartja Isten törvényeit. Ez a tévejgés nagyon fenyegette a galatákat is, ezért is ír nekik Pál elsősorban itt. Talán sokan olvastuk már Jézus példázatát a farizeusról és a vámszedőről, ahol a magát megalázó és bűnt valló vámszedő a pozitív példa, míg a magát felmagasztaló, de törvényt tartó farizeus a negatív példa. Ez a fajta önzőség a törvényeskedéshez kötöz minket, és nincs benne szabadságunk. Krisztus szolgálatában van szabadságunk, ami minket és másokat is felszabadít. Ma délelőtt ez többször elhangzott már. Hogyan lehetséges ez? Hogyan szabadíthat fel a szolgálat? Egy jó ismerősöm egyszer azt mondta nekem, hogy ti vallásos emberek olyan könnyen manipulálhatóak vagytok, fölöslegesen megkötitek magatokat törvényekkel. Igaza van-e ennek az ismerősömnek? Pál úgy mondja, hogy Krisztus szabadságra szabadított meg minket. Ez a szabadság pedig az, ahol be tudjuk tölteni Isten törvényét. Pál Jézust idézi akkor, amikor a felolvasott igében a törvény lényegéről beszél. Szeresd fele barátodat, mint magadat. Ezt pedig csak azt tudja megtartani, aki újjászületett Isten lelkétől. Mert Jézus, amikor ezt mondja, eléveszi azt, hogy szeresd Istent. Nekünk tehát azért kell szeretnünk a felebarátainkat, mert Istent is szeretjük, aki bizony még annál is jobban szeret minket, mint amennyire mi bármikor is szeretni tudnánk őt. Sőt, János levelében ezt olvassuk. Mi azért szeretünk, mert ő előbb szeretett minket. Ha valaki azt mondja, szeretem Istent, a testvérét viszont gyűlöli, az hazug, mert aki nem szereti a testvérét, akit lát, nem szeretheti Istent, akit nem lát. Azt a parancsolatot is kaptuk tőle, hogy aki szereti Istent, szeresse testvérét is. Nekünk tehát egymás felé kell szolgálnunk szeretetben, hogy beteljesedjen Isten törvénye. De hol ebben a szabadság? hiszen ez még egy megkötés, gondolhatnánk. Ott a szabadság ebben, testvéreim, hogy Krisztus szolgálata szeretetben való szolgálat. Ahogy az igehirdetés legelején szóltam róla, az embernek megvan bármire a szabadsága. Azonban, ha szeretet nélkül cselekszünk, ez pusztán szabadosság lesz, és a saját vágyaink rabságába esünk. Nem csak magunknak ártunk a szabadossággal, hanem másokat is megbotránkoztatunk vele. Ha egy folyót képzelünk el, akkor a szeretet az a meder, amiben a folyó szabadon folyhat a tenger felé. És ha nem lenne ilyen meder, akkor a folyó elöntené a földeket, és sohasem jutna el a céljáig, akárcsak a szabados ember. A korintusbeliekhez írott levelében Pál egy ottani helyzetben jól megvilágítja a felelős szabadság kérdését. Ott voltak ugyanis bálvány áldozati lakomák, ahová elment néhány keresztjén is. És ezek a keresztjének jól tudták, hogy ezek a bálványok halottak, és semmilyen rossz dolog nem esik velük attól, hogy ott vannak. Ők konkrétan csak az ételért mentek oda. Mégis Pál arra kérte őket, hogy óvatosak legyenek ezzel. Mert volt, aki még nem tartott ott a gyülekezetben, ahol ezek az emberek. Volt, akinek sok volt még a testvéreit bálványáldozati lakomákon látni. Szabadok lettek volna elmenni. Mégis a testvér szeretet jegyében intette őket Pál, hogy legyenek óvatosak. És itt a Galatákat is inti, hogy ne legyen szabadosság a szabadságból. És nekünk is ez az intés a mi életünkben. Nem szabad, hogy szabadosságba essünk, és szeretet nélkül éljünk, mert az nem valódi szabadság számunkra sem, és mások számára sem. Így tud felszabadító lenni a szolgaság számunkra, és fele barátaink számára is, az egymásért való, szeretetben való szolgálatban. Sőt, mi több, mi nem is, hogy alávetjük magunkat Isten törvényének, minthogyha az megkötözne minket, hanem betöltjük a törvényt. Isten törvénye ugyanis a világ tökéletes rendjét jelenti. Ha pedig a mi életünk is betölti ezt a törvényt, akkor mi magunk is részévé válunk ennek a rendnek, amit Isten adott. A helyére kerül a mi életünk. Mondhatjuk-e, hogy rossz az, amikor valami a helyén van? Mondhatjuk-e, hogy rab az, aki betöltötte a célját? Ilyen Isten szabadsága, ahol szabadok vagyunk, ahol be tudjuk tölteni a mi életünk célját. És mi is erre a szabadságra vagyunk elhívva. Ahogy Pál maga is mondta, Krisztus szolgálatában. Abban a szolgálatban, ami szabadsága mi számunkra és a fele barátunk számára is. Igyekezzünk tehát mi is betölteni Isten törvényét. Legyünk szeretettel mások felé, és éljünk felelősen azzal a szabadsággal, amit kaptunk. Ahogyan a világi törvényeknek engedelmeskedünk, hogy elkerüljük a rossz következményeket, úgy igyekezzünk Isten törvényét is betölteni, hogy mind magunk számára, mind pedig mások számára jót tudjunk cselekedni. Egymás terhét hordozzátok, és így töltsétek be Krisztus törvényét. Ámen. Feleljünk az elhangzott igére énekben, énekeljük a 487. dicséret 5. és 6. versszakát. A 487. dicséret 5. versszaka így kezdődik: reménységgel ruház fel, ördög tőrébe ne essem. Gyertek, feleljünk az igehirdetésre imádságban is. Mindenható Istenünk, köszönjük neked, hogy ennyire tisztán elénk adod, hogy mi az a törvény, amit be kell töltenünk, hogy szeressünk téged, és szeressük egymást. És ez annyira egyszerű, és annyira könnyű lenne megtartani. Segíts nekünk, hogy le tudjuk győzni a mi bűnös természetünket, napról napra diadalt arathassunk e fölött, és hogy így tudjuk betölteni ezt a törvényt, hiszen ez az a rend, amit elénk adtál, ez a világ rendje, hadd tudjunk ennek mi is szabadon részei lenni. Hiszen mindenre van szabadságunk, mert a szabadságra hívtál el minket. Add, hogy tudjunk ezzel a szabadsággal ilyen jól élni, adj hozzá bölcsességet, hogy meglássuk azt, hogy miben van ténylegesen a mi szabadságunk, hogy hogyan tudunk egymásnak szolgálni, észrevegyük azokat, akik nélkülöznek, akik nehézségek között vannak, és tudjunk a te eszközeidként, a te kinyújtott kezedként lenni előttük, hogy mi is hozzád vezethessük őket, és megnyugvás leljenek benned. Így kérünk, Urunk, mindenkiért, aki most szenved, aki fájdalmak és betegségek között van, aki nehézségek között él, hogy legyél mellettük, és támogasd meg őket. És azokért is kérünk, akik most betegágy mellett vannak, vagy akik éppen koporsó mellett kellett megállniuk, hogy legyél velük, legyél az ő szívükben világosság, enyhítsd az ő gyászukat, és mutass nekik fényt, hiszen Urunk, te magad vagy a fény. Így imádkozunk Istenünk, ezért a gyülekezetért és minden olyan gyülekezetért, ahol Jézust Krisztusnak vallják és megváltónak, hogy légy ott is, és légy az ő pásztoruk is, mutass nekik utat. És kérünk, Urunk, ezért az országért és minden országért, adj felelős vezetőket, akik úgy tudnak szolgálni a nép felé, hogy azzal betöltsék azt a célt, amit te adtál nekik, hogy vezethessék azt a népet. És hozd el a békét, amit megígértél Jézus Krisztusban, a te fiadban. Hiszen tudjuk, Urunk, hogy nagy vagy te, és meghallod azokat az imádságokat is, amiket most a szívünkben csendben mondunk el. Ámen. Mondjuk el közösen, ami Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól tanult imádságot. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Ámen. A gyülekezet helyet foglalva hallgassa meg a hirdetéseket. Hirdetem először az alkalmainkat. Most az Isten tisztelet után ifis imaközösség lesz. Kedden 4:30-kor imaóra, 9 órától pedig bibliaóra lesz. Péntek este 6-tól ifjúsági bibliaóra, és péntek este 8-tól pedig online férfiköri bibliaóra lesz. Halottunkat is hirdetem. Eltemettük Finta Gézáné Muzsik Eszter, 88 éves asszonytestvérünket. Az Úr legyen vigasztalása a gyászolóknak, és segítsen nekik ezt a terhet elhordozni. Továbbá egy személyesebb hangvételű hirdetésem is lenne. Idén szeptember 4-én, ha Isten is kedvez, délután 3 órakor én és a mennyasszonyom itt a Pátyi templomban Isten áldását kérjük a házasságunkra, ami aznap lesz. Erre pedig mindenkit a gyülekezetből, akinek van ideje, és aki szeretne osztozni az örömünkben, itt a templomi szertartáson szívesen fogadunk és látunk. A meghívó a kinti hirdetőtáblán található. Illetve az iratterjesztésünket is ajánlom a testvérek figyelmébe. Itt az ajtónál található, ahol remek iratok, írások és könyvek találhatók, a mi hitünk erősítésére és Isten jobb megismerésére. Az Úr legyen a mi gyülekezetünk őriző pásztora. Záró énekünként énekeljük a 467. dicséretünket. A 467. dicséretünk így kezdődik: mi jó, ha bűntől már szabad, az Úr szolgája vagy. Istenünk áldását. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, az Úr Jézus Krisztust. Ámen.